Sziasztok! Ez itt a Nyugat Podcast, pénteki podcastja, podcast péntek, hogy na ennél gyors, többször nem mondtam el 10 másodperc alatt azt, hogy podcast, tehát a Nyugat péntek délutáni hír
a podcast elemző
műsorában vagyunk most éppen élőben a Facebookon, ha minden igaz. Mai vendégünk pedig egy fiatal politikus Szombathelyről, akit éppen nemrégiben választottak ismét a Megyei Szövetség elnökévé. Lukács Dánielt köszöntöm a stúdióban, aki a Momentum megyei elnöke lett most megint.
Üdvözlöm a podcast hallgatóit.
Na, Tóni, remélem, te is kimondod még egyszer az, hogy podcast.
Tehát... Azt kell kimondanom, hogy podcast?
Igen, tehát Józing Antal lesz még a beszélgető társunk itt ebben a mostani 40, mintegy 45 percben.
Podcast okay. Műsorunkban.
Rendben, odakint nagyon jó idő van, de ettől függetlenül most még itt ülünk bent ebben a kicsit elsötétített stúdióban, az új stúdiónkban.
Podcast stúdióban. Podcast unalmas lenni szerintem most.
Dani, újra választottak most a Momentum megyei elnökévé, de mikor is választottak meg téged először, vagy hogy ment ez itt? Hogy megy nálatok egyáltalán? Hány szervezete van a Momentumnak a megyébe?
Momentumnak 3 szervezete van Vas megyébe. Ugye a Szombathelyi volt az első, mint megyeszékely, aztán alapítottunk egyet Kőszegen, és van egy Körmendi. Ezzel egy mindig csinyán bántunk, mert nem akartuk, hogy így... Látjuk, hogy máshol azért történik olyan, hogy van egy ember ebben a faluban, és akkor az már egy helyi szervezet, mi ilyen tényleg működő közösségeket
akartunk. Tehát választunk kerületenként egyet?
Hát akkor hozunk létre egy szervezetet, hogyha abban már 4-5-6 aktív tag van, akik valóban egy közösséget tudnak alkotni, és nem csak egy ilyen kihelyezett látványelem, hogy ilyenünk is van. Szóval 3 különböző szervezet van, és amúgy ez így véletlenül vagy nem véletlenül pont a 3 választókerületben van egy-egy szervezetünk. És hát ezeknek a szervezeteknek a vezetői választanak évente egy megyei elnököt maguk közül, és most már 3. alkalommal választanak engem. És köszönöm a vezetőtársaimnak a bizalmát, hogy bennem látták
ezt. Ez azt jelenti, hogy meg vannak elégedve a munkáddal. Akkor
igen, és most először teljesen egyhangulag választottak meg. Már látom a címeket, hogy a ifjú Orbán Viktor. Most már egyhangú szavazásra.
Hány jelölt volt?
2 voltunk, de az a jelölt is visszalépett.
De hát itt tényleg, hát ez Fekete Győrre a Momentum volt elnökét, de mondták annak idején, hogy olyan, mint az ifjabb Orbán Viktor.
Igen, ez egy visszatérő.
Te meg az ifjabb helyi Orbán Viktor vagy akkor ezek szerint. Tóni?
Hát én megmondom őszintén, én hívtam fel a Danit, és egyrészt már láttam, hogy megválasztották, és kerestünk, ugye, hogy kivel elemzünk heti történéseket, és akkor arra gondoltam, hogy egyrészt azért, mert ennek az apropóján hívjuk ide, másrészt pedig annak az apropóján igazából az ellenzék szemével nem elemeztük még azt, hogy mi is történt itt.
Ceglédi Csaba egyéni jelölt volt vele, igen, mert rögtön a választások utáni nap azért volt egy beszélgetésünk, de így tényleg itt szervezetileg nem.
Igen, nem. Szóval erre gondoltam, hogy nézzük meg annyiban, és inkább, mert Dani egy picit, hogy távolabb áll, tehát most oké, Ceglédi Csaba is itt volt valóbb, de ő jelölt volt, nyilván más, talán másképp látja, mint egyrészt egy olyan, aki nem vesz részt annyira a napi politikában, mert tudni kell, mindenket nincs itt funkciód a közgyűlésben, meg semmi, hogyha jól tudom, ugye?
Bizottsági tag vagyok,
de... Igen. Nem? Másrészt pedig más életkor, és egy kicsit talán másképp látja, mint a mi korosztályunk, meg alapból is. Kezdjük akkor ezzel?
Kezdjük.
Na.
Hogy látod a választások eredményét?
Hát nagyon el voltam keseredve természetesen, de azt ugye így láttuk, hogy nagyon hamar utána így elkezdődött ez a folyamat, hogy akkor ki volt a hibás, mit kellett volna csinálni, természetes egy ilyen ventiláció ilyenkor a társadalomban.
Te azt vártad, hogy győzni fog az ellenzék?
Egy idő után az ember van annyira rutinos a politikába, hogy nem tesz saját magának semmilyen ilyen ígéreteket, vagy nem várja el, hogy győz veszít. de szorosabb eredményre számítottam ennél sokkal szorosabbra, arra nem tettem volna egyik oldalra sem, hogy most ki fogja ezt megnyerni, hanem hogy dolgoztunk, hogy nekünk kedvező legyen a végeredmény, és hát nagyon nem így sikerült, és hát ez a sok áldozathibáztatás és egyebekbe belefulladt. Értem, hogy a társadalomnak kellett ez a ventiláció, de hogy az ellenzék részéről egyáltalán nem hallottam kiemelkedni ebből az utózajból azt, hogy hát bocsánat, és hogy hibáztunk. Sok mindenki hibázott, sok mindent nem jól csináltunk, és erre így nem jutott figyelem, mert még most is azt tart, hogy kinek volt a felelőssége, kinek volt nagyobb, kinek volt kisebb, kinek a hibája.
De bocsa csak, de Donát Anna volt az egyik, aki mondta mellőke, aki ugye odaállt Márki-Zay Péter mellé, akkor vasárnap este.
És ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy Karácsony Gergely és Donát Anna kivételével.
Ők voltak ketten, igen, és utána Donát Anna nem is tudom mikor, talán egy-két nappal később elnézést is kért az ellenzék nevében. Ha jól emlékszel, tehát Momentumos volt, aki ezt megtette.
Akkor csócsáljuk azért ezt meg, szerintem csócsáljuk át, hogy azt mondod, hogy áldozathibáztatás. Ki is az áldozat itt akkor?
Hát a választók elsősorban ők az áldozatok. És nem csak, hogy politikusokat vagy pártokat, de hogy társadalmi csoportokat is ér egy rengeteg kritika, hogy ők ezért, és ők azért
a vidékiek, meg
a vidékiek, az idősek, és ez egy nagyon-nagyon rossz gondolat, és nagyon rossz irány.
És oké, te hogy látod, lehet ezt másként csinálni, mint de nem azt ráfogni valamire, de hát ők csak az okokat keresik. Most én értem, arra gondolsz nagy valószínűség szerint, hogy még aznap este elkezdődött, tehát a táboron belüli egymásra mutogatás, hogy ki és mi volt az oka ennek. De annyiban azért szerintem jogos, hogy én azt vettem észre, itt mondtam is akkor a Józsinak, talán már Józsi ül szembe velem a szerkesztőségben, hogy amikor megtörtént az országos lista felállt, és akkor úgy éreztem, mintha rálépett volna valaki a fékre, legalábbis elengedte volna a gázt, és akkor gyakorlatilag az a 30-40 akárhány ember a listáról bekerült, az bekerült. Tehát, hogy én most valaki rákenem a balhét, de én így látom, és utána pedig, mintha nem is akarták volna ők megnyerni a választásokat. De nekem volt egy ilyen, hogy addig még úgy, ahogy csinálták, és utána, hogy kaptunk néha, itt ültünk, kaptunk néha ilyen sajtóközleményeket, amikkel nem nagyon tudtam legalábbis én mit kezdeni, mind a hat pártól valaki ott így mondott valami elég érdektelen dolgot, és akkor így, mire odaért a választások napjához, az egész lendület már negyed annyi volt, mint az előválasztások körül, és arra gondoltam, hogy nem is biztos, hogy ők meg akarják nyerni annyira a választásokat.
Én ezzel nem vádolnék meg senkit, hogy nem akartunk nyerni, főleg, hogy itt terepről nézve iszonyú sokat dolgozott, rengeteg aktivista, barát, segítő párttag, minden pártból, itt Szombathelyen is, meg ahol jártam máshol.
Én nem feltétlenül Szombathelyről beszélek, hanem amíg országos valami lehet.
Kritikám amúgy abszolút van az összefogás struktúrájával és mikéntjével kapcsolatban, tehát hogy ez rengeteg nehézséget okozott, hogy hat nagyon különböző szervezetnek és pártnak kellett együttműködnie, kellett ugyanazt kimondania egyszerre, egy Jobbiktól DK-ig, és hogy ez rengeteg időt és energiát vett el, amikor arról volt szó például, hogy az előválasztást kvázi sikeresnek értékeltük, mert rengeteg embert mozgatott meg, és hogy utána mindenki azt érezte, hogy mint leszálltunk volna erről a gázpedáról, az egyszerűen azért volt, mert hogy utána kezdődött az a háttérmunka, őrült nagy munka, hogy ezt a hat eddig versengő szervezetet egy platformon tudjuk működtetni. És hát ez azért elég döcögős volt, szerintem ezt mindenki érezte. Egyszerűen már maga ez a struktúra, és nem akarok bántani kisebb pártokat, de hogy itt mindenkinek egy-egy-egy szavazata volt, hat párt, és akkor még képbe jött Márki-Zay Péter, mint hetedik szereplő. Tehát itt hét olyan érdeket kellett egyeztetni, amik nagyon nem voltak azonosak.
Ezt előre is lehetett látni azért, nem?
Igen.
Lehetett. Én abban bíztam, hogy azért ez gördülékenyebb lesz, tehát hogy ilyenkor mindenki, főleg az előválasztás sikerén felbuzdulva azért gördülékenyebb lesz, és nem így történt.
Jó, innentől kezdve nem azt, hogy már nem mindegy, a tanulmányok úgy érdemes szerintem levonni az ellenzéknek, hogy érdemes gondolkodni ebben a felállásban újra. Ha meg nem, megelőlegzem, akkor hogyan tovább?
Nem én leszek, aki megmondja itt most a
Szent Grál választ. Hát de neked kell megmondani.
Igen, önkormányzati szinten például, ha itt Szombathelyt nézzük, biztosan marad az együttműködés, ez kétségtelen. Országgyűlési választáson és 2026-on meg el kell gondolkodni, de hogy ezt nem egy nappal a választás után, és nem egy hónappal a választás után fogjuk tudni megmondani, hogy hogyan és miként. Párton belül is ez egy hosszú feldolgozó folyamat, elemezzük, hogy mi történt, hogy történt, és én azt mondom, hogy ez egy későbbi időpontban lesznek válaszaink, amikor már kellő távolságból látjuk azt, hogy mi történt, és mi miért történt. Most még csak ilyen vagdalózásokba tudnék belemenni én is.
Igen, de azért, hogyha belegondolsz, hogyha mondjuk most nekiálltok így gondolkodni, vagy valami, és akkor az ellenzéki pártok így úgymond eltűnnek megint, mint az előválasztás után, akkor gyakorlatilag tovább folytatódik az, hogy ezt a rendszert az emberek ilyen magától értetődőnek veszik. Tehát én írtam már én is erről többször, hogy gyakorlatilag ma ott tartanak, hogy egyszerűen, hogy mondjam, mint egy természeti jelenséget úgy elfogadják ezt a rendszert. Ugye már sok olyan választó van, aki gyakorlatilag nem is, hogy mondjam, tehát mire felnőtt, addigra már Orbán Viktor volt hatalomban, hát most már a 13. évet kezdi egyfolytában, előtte már volt 4 évig, tehát itt most az ellenzéki pártoknak tényleg azt kell csinálni, most megint visszavonulni, és akkor kidolgozni egy új stratégiát, megint eltűnni egy időre?
Én azt gondolom, hogy inkább el kell tűnni egy picit, és valami tényleg jóval előrukkolni, mint hogy fejest ugrunk most megint egy ilyen nagyon rossz következményei lennének szerintem, ha most mindenki a jelen pillanatban hevült helyzetben kezdene el külön utas, vagy bármilyen akciókat végrehajtani. Főleg, hogy most van egy frakció alakulás nálunk, van egy parlamentbe menete, ami a Momentum esetében ez most először történik meg, hogy parlamenti párt vagyunk, ráadásul egyből a második legnagyobb ellenzéki frakcióval. Szóval itt rengeteg kérdés van, amit még meg kell válaszolni, és jól kell majd megválaszolni. Én ezért sem sürgetném, hogy most nagyon hamar vonjuk le a következtetéseket ebből a választásban.
Csak annyit, hogy most ez szolgálati közlemény, elfelejtettem mondani az elején, hogy ti is ott a kamera túlsó oldalán végén, tehát a nézők, hallgatók is tehetnek fel kérdéseket, vagy akár véleményüket is elmondhatják. Nyugodtan kérdezzetek Lukács Danitól is úgy, hogy a Facebook videó alá bekommentelitek a kérdésünket, és ezt mindjárt látni fogjuk majd, és természetesen feltesszük majd akkor ezt a kérdést. Ennyit akartam közbeszúrni, az elején elfelejtettem, bocs.
Én csak ennyit akartam mondani, hogy azt mondtad 3 perccel ezelőtt, hogy Szombathelyen biztos, hogy együtt indul a tömb, stb. Azért tehát nagyon messze van még, úgy 2,5 év múlva lesznek az önkormányzati választások, és ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az országos politika, pártrendszerek, szövetségesek, kinek milyen pozíciója van, befolyásolni fogják az önkormányzati választásokat, és valószínűleg Szombathelyen is. Csak úgy megjegyeztem, hogy az is elég messze van még attól, mert most az, hogy így kardjába dőlt gyakorlatilag az ellenzék, és igazából senki nem tudja, mi van, nem, tegnap előtt voltam Budapesten, és ilyen újságírókkal találkoztunk informális negyedik este, és nagyon kicsit úgy tűnt, mintha a magyar társadalom, mintha itt tőlünk várná, tehát a sajtótól várná most, hogy valamit kezdjünk ezzel, mint tőlünk várna a rendszerváltás, vagy az Orbán rendszernek a leváltását, vagy a kritikát, nem tudom micsoda. De igazából az nem a sajtó dolga ez, tehát mi csak tesszük a dolgunkat, megmutatjuk a tényeket, meg az összefüggéseket, ha tudjuk. Igazából az ellenzéknek kellene Tehát az ő szerepe lenne ezt felvállalni, és mi csak úgy tudósítanánk arról, hogy mit mondott a sajtótájékoztatón ez, vagy az, vagy mi történt. És picit úgy megfordult a dolog, mintha egy olyan szerepbe kényszerültünk mi is bele, amit nem biztos, hogy legalábbis sokan nem szívesen vállalnánk fel.
Hát biztos, hogy az ellenzéknek kell ezt a munkát elvégezni. Igen, igen. A mikéntjéről én sem tudok nagyon nyilatkozni. Azt tudom, hogy máshogy, mint eddig. A parlamentben díszelegni, és sok esetben ott semmit nem csinálni, az nem ellenzéki munka, hogy havonta egyszer a nyílt kérdések órájában, nem tudom, hogy hívják, jól megmondom Orbán Viktornak, hogy mekkora nagy csibész. Momentum részéről teljesen más szerepet szánunk, és nem a parlamentben szánunk szerepet az országgyűlési képviselőinknek. Egy biztos, hogy onnan ki szeretnénk vinni a politikát a társadalomhoz. A mikéntje az meg majd kialakul, és hát majd a választók, például a 24-es EP választás lesz az első olyan megmérettet, és az előző EP választás óta kiderül, hogy melyik ellenzéki párt hogyan dolgozott, és azt hogyan értékelik.
És ez ráadásul egy arányos választás, ugye, mert csak pártlistákra lehet szavazni.
Mennyire durva belegondolni,
Ez egy közvéleménykutatásnak kell.
Két és fél éve nem mérték fel ilyen értelemben az ellenzéki pártokat.
Jött egyébként
kicsit, mint a városi tévé, nem? Nem mérik fel, és mindenki bebontást.
Jött hozzászólás. Hát Éva írja azt, hogy egyelőre csak gyűlölködés jön, de ezt nem részletezi, hogy honnan. De gondolom arra célhoz, hogy az ellenzék gyűlölködik valószínűleg. A másik pedig, hogy mi történt? Hát eddig aludtatok. Ezt írja Robert. Ennyi most egyelőre. Reakció, nem?
Hát a gyűlölködést én is látom, igen, minden irányból. Egy ilyen haragfázisban vagyunk a társadalmi összfeldolgozásban. Hát ez aludtunk. Én biztosan nem, de látom a kritikának a jogosultságát.
A kritika azért, én annál ismerek jobban, tehát a Momentumnak a szervezetet, amikor még lejártatok vidékre, és akkor emlékszem, hogy mentetek a különböző, ti mondtátok, hogy ilyen művelődési házakba, stb. Ezt csináltátok utána, és most is csináljátok?
Több ezer kilométert autóztam le ebbe a kampányba, és pont csináltam egy ilyen vicces videót, amikor ez volt az egyik leggyakoribb ilyen választás utáni sok, ahogy amit jól megszervezett az ellenzék, az, hogy minden szavazókörben legyen delegált, ellenzéki delegált. Ennek következtében rengeteg olyan eset volt, hogy hát a budapesti ellenzéki aktivista egyszer csak egy Zala-2-es kisfaluban találta magát szavazatszámlálónak, és rengeteg ilyen input jött vissza, hogy hát itt mi van vidéken, és hogy le kellett volna menni vidékre.
Hát ebből sokat gondolnak, lehetett olvasni.
Mi mit csinálunk itt helyben vidékiek, tehát hogy a feltételezés, hogy a vidéki szervezetek vagy az ellenzék vidéken nem dolgozik, az így, azt így kikérem magamnak. Baromi nehéz dolgunk van, ellenben ugyanúgy lejártam 160 fős falvakat, kopogtattam végig, és így az ember utólag egy kicsit így azt érzi, hogy hú, vajon ez felesleges volt? Ez teljesen felesleges volt ennyi ajtón bekopogni, és mint hogyha az érzés az embernek, hogy így kinyitják az ajtót, kedvesek velem, elveszi a szórólapot, meghallgatja, amit mondok, és utána szépen ugyanúgy elmegy, és a Fideszre adja le a szavazatát, és nem tudom, hogy akkor mi a taktika, hogyha házhoz megyünk, utolsó kis falvakból senki más nem jár, csak a rádió, meg a M1 híradó jut el oda, meg talán a megyei újság, de hogy ellenzéki aktivista szerintem a őrségi kis falvakban nem járt még soha, és hogy volt-e értelme? Én azt gondolom, hogy igen, de ezt teljesen át kell gondolni, hogy hogyan tudunk.
Nem, én amit látom, nekem az elétől fogva nekem gondolom, és ezt többször meg is írtam, tehát nekem először is az összefogásnak alapjában nem tetszett, ezt meg is írtam, mert két év, nem tudom mikor. A másik, ami nekem nem tetszett, és szerintem visszaköszön, hogy tehát ilyen állandó ösztűz alatt ment az egész Orbán Viktor, ami bizonyára jogos, de Orbán Viktor rendszerének megvannak a maga pozitívumai. És erről megint csak nem, tehát hogyha én állandóan negatívot hallok valamiről, és én a mindennapokban azt érzem, azért ez nem olyan egyszerű olvasat, mert vannak pozitív dolgok, akár a legkisebb falvakban is, az ő életükben, ami pozitívként élik meg, ők nem tudnak mit kezdeni azzal az elvont, absztrakt támadási felületekkel, ami bizonyára igaz a Budapestről nézve, a, nem tudom, az ötödik kerületből, vagy valahonnan nézve, és nagyon izgalmas itt beszélgetni a stúdióban, nem tudom, a sajtószabadságra, ami persze igaz, csak egy átlag magyar állampolgár, ez igazából nem nagyon dobogtatja meg a szívét, mert ezer más problémája van, amiről pedig nem kap választ, vagy ha választ kap, akkor az a Fidesztől kap választ, és nem is rosszakat. És ezt amíg azt így nem valljuk be, hogy ez jó, ez nem jó, ezt ezért kritizálom, ezt azért kritizálom, és nem azért kritizálom, mert ők mondják, hanem mert valóban nem jó és megfogható. De nyilván ezt nem nekem kell kitalálni, megint átveszem itt az ellenzéki politikus szerepét, holott csak egy újságíró vagyok, aki szeretne 2 méter vagy 3 méter távolságból tudósítani ezekből, de amikor látom ilyen az ellenzéknek ezt a helybefutását, hogy le akarjuk váltani a kormányt, de miért akarjátok rá váltani? Azért, hogy ne ez a kormány legyen, mert korrupt. De ez a korrupciót is ugye az sem egészen egyértelmű, mert ott helyben nem biztos, hogy látja, vagy nem biztos, hogy annak éli meg, ha lehet, hogy annak éli meg, hogy munkát ad neki. Tehát, és amíg ezt így nem valljuk be, vagy nem cizelláljuk ezt, úgy nagyon nehéz. Gyakorlatilag nekem az is a gondom volt, hogy nem mutattak, az ellenzék nem mutatott valódi alternatívát. Tehát senki nem tudta azt itt Magyarországon, vagy nagyon kevesen, hogyha kormányváltás lesz, nem Orbán Viktor lesz április 4-től a kormánykerét, akkor merre fog menni az ország? Mi történik a gázszámlával, mi történik az árbefogyasztásokkal, mi történik a háborúval, hogy volt egy 6 párti, valami nagyon nehezen megfogható, kontúrtalan valami, és ha valaki nem utálta kellőképpen a kormányt, akkor neki nagyon nagy rizikónak tűnt váltani.
Hát Tóni majdnem felvázolt itt egy ellenzéki programban tervezetet.
Hát nem az én dolgom lenne, de a vákum van.
Dani?
Maximálisan egyetértek. Én nem emlékszem, hogy szerintem a Momentumon kívül már az előválasztásra, én nem emlékszem, hogy bárki bármilyen programmal állt volna elő, és mi azért például kifejezetten támadásnak voltunk kitéve, hogy gondoltuk, hogy összeraktunk egy programot, nagyon szeretünk programokat írni. Emlékszem, a 2018-as választásra egy ilyen 370 oldalas programja volt a Momentumnak, persze a kutya se olvassa el, de hogy mégiscsak valahol innen kezdődik, hogy így azt vissza tudom lapozni, hogy mit is gondolunk erről, mit is akarunk szakmailag, mit akarunk.
Tehát kézikönyvként lehet használni.
Hát a vízió kell ahhoz, hogy annak mentén az ember gondolkodjon, nem?
És tavaly, hát talán már több mint egy éve, tavaly február-márciusban volt egy ilyen nagy programbemutató eseményünk, és ott elhangzottak alternatívák. Ezt szeretnénk, így szeretnénk, úgy szeretnénk, és akkor az volt, hogy hát miért csinálunk programot, amikor az ellenzéknek közösen kéne? Hát végül az ellenzék sem csinált, hát nem mondom, hogy nem csinált programot, de hogy hangsúlyt nem kapott, és pláne nem volt ebben a csatazajban értelme arról beszélni, hogy mi most a szakmai program, meg nehéz felvezetni szerintem egy ilyen helyzetben, egy ilyen média helyzetben, ahol a rezsicsökkentés, mint egy szavas kifejezés, az már a választók jelentős részét megmozgatja.
Nem is tudom, írtam is róla, meg már korábban is beszéltünk arról, hogy Magyarországon eltűnt a szakpolitizálás. Ugye, és ez azért érdekes, mert szakpolitikáról a nyilvánosság előtt szoktak beszélgetni, de most tényleg nem ez van. Tehát, hogy mondtad, rezsicsökkentés, meg árstopp, meg stb., de igazi szakpolitika nincs. Csak ugye a hallgatók, nézők kedvéért a szakpolitika azt jelenti, hogy a politika szó elé oda teszünk valamit, egy ágazati politikai dolgot jelent, tehát gazdaságpolitika, oktatáspolitika, kultúráspolitika, stb. Mindenki el tudja képzelni, miről van szó.
És szerintem erre lenne kereslet és igény a magyar társadalomban, hogy hogy oké, okay, vannak kampányszlogenek, és legyen minél egyszerűbb, de hogy kettő kampány között tudjunk beszélni részletesen arról, hogy adópolitikáról, társadalomról, mindenféléről, hogy és szakmailag olyan emberek, akik hozzáértenek, szerintem erre lenne igény. És nálunk rengeteg fiatal, tehetséges szakpolitikus van, és én nagyon remélem, hogy ők kerülnek most majd előtérbe.
Hát ezt meglátjuk.
A front politizálás és az ilyen kampánypolitizálás helyett.
Nem tudom, hogy erre tényleg mennyi kereslet van. Tehát ezt nem lehet eldönteni, azért, mert nincs nagyon. Tehát nem tudjuk mi se itt lemérni
hát, az újságnak. Hát nincs kínálatod, de biztos, hogy nem lesz
tudom, hogy a francia választásoknál mi volt most, hogy ennek mekkora szerepe volt. Vagy, hát
azért voltak szakmai, igen, voltak. Uh-huh. Volt, most nem emlékszem, annyira nem akarok hülyeséget mondani, de általában nyugaton azért előhoznak egy-egy, ha nem is el átfogó, de egy-egy szakpolitikai kérdést azért beemelnek a kampányba. Most már szerintem elég sokat kínosztok a Danit a választásra. Most kínozzuk valami másra. Melyik bizottságnak vagy a tagja?
A Kultúra és Oktatás és Civil Bizottságban.
Hát, ahogy sajnos, ahogyan látom, itt nem nagyon írtunk fel mi olyan dolgot itt a közésre.
Mit beszéltetek meg utoljára? Milyen téma volt ott a bizottságban?
Hát most, most születtek a döntések azokról a kitüntetésekről, amiket ugye a Szent Márton napon a városi kitüntetések, és azért ez egy jó hosszú és velős téma volt, tehát hogy nagyjából ez vitte el a bizottsági munkának a jelentős részét most, és azt hiszem, hogy minden ágazatban sikerült Szombathely számára nagyon fontos embereknek ezt a döntést meghozni, hogy kik lesznek a díjazottak.
De ez mit titok?
Ez még titok, igen, szóval, hogy nem fogok neveket mondani.
Egy véletlenül. Jó, de hát azért a héten volt egy közgyűlés, ahol volt néhány olyan ügy, ami az korábban is már borzolta itt a kedélyeket, és meg borzolja majd tovább is. Egy-két dolgot kiírtunk erről, egy pár mondatban akkor beszélünk róla. Az egyik az ez a városi stranddal szemközti parkoló, amiről Tóni is írt már néhány szóval, én is. Múltkor az egyik cikkembe, a leadbe azt írtam, hogy ez volt a 48. rész. Most egyelőre úgy, megint kivárás van, ugye nem mondom, hát nem menjünk bele most azért részletekbe, pontosan hol tart, tehát olvassátok el a Nyugaton, ott vannak a cikkek. Te hogy látod ezt az ügyet, Dani?
Hát tragikomikus, természetesen a városvezetés álláspontját tudom itt is csak képviselni, hogy konkrétan már amit a Fidesz frakció kért, az lett megfogalmazva most egy olyan szerződésben, amire csak azt kell mondani a kormánynak, hogy oké, rendben, vállaljuk itt a pénz, és akkor abban a pillanatban megindul a vásárlás és a beruházás, vagy hát az építkezés ott a területen. Semmi más akadálya nincsen, mint hogy legyen egy kormányzati garancia arra, hogy lesz pénz. És lehet mondani, hogy ki nyilatkozta a sajtónak. Hát nem hiszem, hogy egy megyeszékhelyen úgy működhet egy ingatlan vásárlás, és több tízmilliókról beszélünk, hogy hát Hende Csaba megígérte. Oké, én nem kérdőjelezem meg Hende Csaba kompetenciáit, hogyha ígér valamit, akkor azt el fogja intézni, bár láttunk már ellenpéldát is erre. De hát egy városvezetés nem alapozhat egy ígéretre egy ilyen beruházást, egy vásárlást.
El tudok mondani, hogy hol tart az az ügy most, mert én bevallom férfiasan.
Akkor mégiscsak bele kell
Bevallom férfiasan, hogy én az elején még nagyon rajta voltam, meg itt írtam, és akkor egy idő után úgy elengedtem én ezt a témát, hogy és talán nem én vagyok az egyetlen városban, aki nem tudja pontosan,
jó, nagyon röviden ott tart a dolog, hogy a közgyűlés most a Fidesz frakció tartózkodása és tiltakozása mellett elfogadott egy olyan, felhatalmazta a polgármestert arra, hogy aláírjon egy adásvételi szerződést, egy feltételes adásvételi szerződést a vállalkozóval, aminek az a lényege, hogy az önkormányzat visszavásárolja a területet, de a szerződés akkor lép életbe, hogyha a garancia érkezik az államtól, hogy a szükséges költségeket, kb. 380 millió forint, ezt az állam biztosítja majd, és erre a határidő az a nyár vége, augusztus 31-e gyakorlatilag itt tart a történet most, és most várják azt, hogy
De most ezt elfogadták, ezt a
határozatot? Igen, a többség elfogadta, tehát a közös többség elfogadta, és gyakorlatilag ugye most a polgármester valószínűleg napokon belül aláírja ezt a
szerződést. Mi történik nagy valószínűség?
Most várnak.
Jó, de oké.
Én éppen ma írtam meg, hogy szerintem mi fog történni, de még nem jelent meg, de úgyhogy addig nem.
Megy a vita arról, hogy ki mit ígért, és például arról, hogy nem sok szó esett, hogy én még csodálkozom, hogy ez a vállalkozó, a terület tulajdonosa egyáltalán hajlandó bármiben is kommunikálni, vagy ezek után tárgyalni, és hát Nemény Andrásnak sikerült azt az egyességet tető alá hozni, hogy a tulajdonos hajlandó még hónapokig, augusztus végéig várni, úgy, hogy egy szerződést is kötött, hogy amennyiben megvan a fedezet a beruházásra és a parkolépítésre, akkor ő mindenképpen átruházza az ingatlant Szombathelyre. Ennél többet nem tudom, hogy mit lehet kihozni. A megígért pénzre van szüksége a városnak.
De a város se pénzbe veszi vissza az ingatlant?
Nem, erről van szó. Tehát gyakorlatilag csak nagyon gyorsan, hogy a város akár most is meg tudná venni, de a város pont azért nem veszi meg, amire a Dali célzott az előbb, mert egy ilyen homályos ígéret, szóbeli ígérete nem alapozhat ilyet. A város akkor fogja megvenni, hogyha garancia érkezik az államtól arra, tehát egy szerződés formájában. Vagy
csak arról sincs szó, hogy amikor készhez kapja a város ezt a pénzt.
A pénzt, akkor ha mondjuk a pénz, az rögtön megérkezik.
De melyik pénz?
Akkor...
Amire parkolót építenek rá?
Nem, az összes, az 380 millió forint. Tehát egyszer a vételárat, amiért megvette a vállalkozó, az önkormányzatot, azt visszaadják az önkormányzatot.
Ugyanannyikor összegért, plusz az őtért vesztesége.
Plusz a vesztesége, és erre jön rá akkor
a parkolónak az építése.
Igen, de a parkolóépítésének természetesen nem a vállalkozó kapja, hanem arra majd közbeszerzés. Ja igen, és azt még elfelejtettem az előbb mondani, hogy ez alatt az idő alatt viszont az önkormányzat le tud bonyolítani egy feltételes, vagy előzetes, vagy nem tudom, minek hívják, közbeszerzési eljárást, amiből világosan lehet majd látni, hogy mennyibe kerül majd ennek a parkolónak a megépítése, és így pontos összeget tudnak mondani.
Hát azért a nagyban nincs, hogyha városnak az a legnagyobb gondja, nem? Hogy egy zsebkendőnyi parkolót ott most, ott, vagy területet egyébként szerintem hülyeség parkolót építeni oda, mindegy, hülyeség volt eladni, szerintem mindegy, igazából, tehát hogy ez a legnagyobb gondunk, akkor szuper.
Én is megírtam a saját, nem mondom el, mit család, majd a hétvégén megjelenik. De hát akkor akarsz még mondani valamit erről a parkolóügyről?
Nem tudom.
De nem mondtátok meg, hogy mi lesz a legvalószínűbb forgatók? Mi történik?
Azt írtam meg. De mindegy. Őszintén?
Én nem vagyok optimista ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy konga a állam háztartás, hatalmas hiány van, egy válság közepén vagyunk, és a választásnál mersz, hogy meg volt ígérve, hogy hát ezt majd az állam kifizeti, csak vegyük meg. Itt a lehetőség. Ennél, tehát, hogy ott a szerződés, amint bármilyen garancia érkezik arra, hogy erre pénzt kap a város, mert hogy ezt önerőből biztos nem tudja megvalósítani a jelen helyzetben, abban a pillanatban elindul ez az a beruházás.
Nem mondtam meg, hogy mi történik.
Egy parkolót, az nagyon szomorú, de mindegy, menjünk tovább. De mi fog, tehát ha mondjuk én is úgy gondolom, nem fog
akkor elkezdi az építkezését az eredetileg tervezett házat.
De az a politika egy kényes történet azért, nem?
Hát az, persze, de hát ugye itt van valami 5%-os áfa a történet, aminek lejár a lehetősége, tehát a vállalkozó ezért hajtja, mert hogyha még akkor, hogyha az idén, valami olyasmi van, hogyha az idén megnyitják az építési naplót, azzal a beruházás, az idén megnyit a hivatalosan, akkor még 500-as áfa. Tehát ezért hajtja, ezért nem az év végéig adott határidőt. Uh-huh. Egyébként szerintem is ez fog bekövetkezni egyébként, mert egyszerűen de én ezt írtam meg gyakorlatilag, de hát majd olvassátok el a Nyugaton, nem tudom mikor jelenik meg. Lépjünk akkor a következő közgyűlési téma, és tulajdonképpen itt már elég szépen előadtunk az idővel, ha el tudnám olvasni. 15 milliárd forint. Ez egy most egy szép összeg. Ugye arról van szó, hogy a közgyűlés döntött arra, és még nem döntött, mert májusban visszahozzák ezt az ügyet, arról, hogy 15 milliárd forintos kérelmet nyújt be a kormánynak, útfelújítás sokra gyakorlatilag. Erről van szó, ugye, mivel hogy Zalaegerszegen 14 milliárdot kapott, Zalaegerszeg 14 milliárdot kapott, vagy egy kisebb város, ezért gyakorlatilag ugyanerre a célra, ezért most ugye egy ilyen kérelmet benyújtanak, de visszahozzák még a történetet májusra, ugyanis volt olyan javaslat, hogy hát dolgozzák ki részletesen, hogy milyen utakat hogyan akarják, mert annak nagyon nagyobb nyomása van. Tehát erről szól a történet, aztán van egy másik része is, de már túl sokat beszéltünk, adjuk megszólalni Danit is. Neked mi a véleményed erről?
Hát nem először vagyunk szemtanúi annak, hogy Szombathely hátrányba kerül. Most nem mondom azt, hogy azért, mert ellenzéki a város vezetése, de hogy történt ilyen is. Például a karácsony ajándékos 1,5 milliárd osztogatás nagyvárosoknak, megyeszékeknek, amiben hát Szombathely kimaradt. Igen. Zalaegerszeg egy kisebb város, ekkora összeget kapott Szombathelyi önkormányzat, ezzel semmi más nem mondott, hogy Szombathely, és nem kértünk kétszer annyit, ugyanezt az összeget szeretnénk felhasználni, mert hogy borzasztó nagy szükség van arra, hogy talán az egyik legkritikusabb kérdés Szombathelyen, hogy milyen az utak állapota, és ahogy mondod, hogy hát Szombathelynek, ha nincs erre pénzen erőből, de hogy van. Már az önkormányzatok annyira ki vannak véreztetve ebben a rendszerben, hogy az önkormányzatnak, bármelyik önkormányzatnak ilyen szintű útfelújításokra és a kátyúzáson túl teljes aszfaltcserékre és útépítésekre nincs forrása, ezt az államtól kell kapnunk, és szeretnénk, hogy minimum azt megérdemelje Szombathely és a szombathelyi lakosok, amit egy zalaegerszegi lakos megkap. Erről szól ez a történet, kerekperec.
Hát én nekem is úgy tűnik egyébként, hogy hátrányban van Szombathely, tehát ez akár, hogy csűrjük, csavarjuk, ez mert egy ilyen előfordult volna, jó, lemarad, de tényleg mit tudom, hogy 2 éven most már, vagy 3, nem is tudom mióta, elég nyögvenyelős ez a történet, és mindig valahogy itt Szombathely neki nem jut. Tehát így kezd több mint gyanús lenni ez a történet. Hogy adni, nem tudom. Tehát nehéz kiszámolni az ő logikájukat egyébként, tehát a kormánynak a logikáját. Az biztos, hogy valami hatalomtechnikai dolog lesz majd mögötte. Ha úgy dönt, hogy ad, akkor is azt le tudják megfelelően kommunikálni, hogy honnan jött ez a pénz, akkor lehet, hogy adnak.
Hende Csaba intézte.
Igen.
De Gulyás Gergely már belenyúlt ebbe állítólag. Én nem hallottam, mert pont nem néztem a kormányinfót, a csütörtök reggeli kormányinfót. Ugye a polgármester, nem ilyen polgármester mondta a közgyűlésen azt, hogy a reggeli kormányinfóban Gulyás Gergely már tudott arról, hogy Szombathelynek lesz egy ilyen kérése. Hát én megírtam a sajtó most már azért. Mi is megírtuk meg már.
Elolvasta a nyugatot.
És hát vannak azért sajtófigyelőik, gondolom. És nem is tudom, hogy kérdésre van, de annyit mondott, hogy tudnak erről a kérdésről, és meg fogják vizsgálni. Ennyi. És nem én András erre azt mondta, hogy ezt ilyen biztató jelnek veszi azt, hogy a kancellária miniszter egy ilyen kijelentést tesz a sajtó előtt. Egyébként érdekes lesz, mert ebből a szempontból, hogy mondod, valóban én is egyet értek azzal, hogy hatalomtechnikai dologból, hogyha nekik ez jó, tehát hogyha a Fidesznek ez hoz valamit, akkor meg fogják adni a pénzt. Ha nem tudnak belőle politikai hasznot kivenni, akkor ne.
De azt jelenti, hogy Szeged, hogy van, mert Szeged megműködik. Tehát most már nem tudom, mióta ellenzéki vezetője van, és most beszéltem szegediekkel ugyanezen a találkozón, és azt mondták, hogy Szeged működik, és ők nem látják nagy hátrányát annak, hogy ők ellenzéki város lennék. Pécs viszont igen.
Egyrészt, hogy Szegedet megnézzük, az a mióta világ a világ egy ellenzéki fellegvár. Szombathely viszont egy új helyzetben van, tehát hogy itt történt egy váltás 19-ben. Én nem gondolom azt, hogy a kormánynak célja lenne sokáig fenntartani azt, hogy források nélkül hagy egy 80 ezres várost, egy ipari szempontból fontos várost. Én itt inkább csak ilyen húzavonára és szivatásra gondolok ezekben a helyzetekben. Tehát nem tartható fönn, nem lehet kivéreztetni egy megyeszékhelyet. Nem gondolom, hogy hosszú távon Szombathely komoly hátrányokat szenvedne emiatt, de hát kellemetlenséget bőven, és tök fura, hogy a Fidesz frakció úgy gondolja, hogy az, az nem egy jó üzenet a kormány felé, hogy a Szombathely közgyűlése egyhangulag azt mondja, hogy hát nekünk most erre az összegre és erre a célra van szükségünk pénzre. Ezt máshogy látják.
Hát igen, mert ugye a Fidesz frakció véletlenül egyetért az másik oldalon.
Szombathelyek érdekében nem tud egyetérteni, akkor itt komoly baj van most már.
Jött üzenet?
Hát Ilona írja nekünk, hogy kellemes délutánt kíván nekünk.
Köszönjük.
Mi is neki, viszont még egy olyan 5-6 percet fogunk még beszélgetni. Hát meglátjuk, hogy igen, ez számomra is ez egy kicsit olyan érdek, még egyre homályos történet.
Bocs, hát majd mondjak még valamit, és akkor köszi, hogy az is kérdés, hogy a lakosság hogy áll ehhez? Tehát, hogy...
A választópolgárok mondjuk.
A választópolgárok, igen. A választópolgárok hogy állnak ehhez hozzá? Hogy azt mondják egy idő után, hogy oké, én leszavaztam az ellenzékre, mert jó gyerekek, meg mit tudom én, szimpatikusak voltam, de nem épül nekem itt járda, mit tudom én, mennyi éven keresztül semmi eltörik a bokám, meg a lengécsillapítom, hát akkor jöjjön a Fidesz, vagy pedig a másik pedig az, hogy a francba, vagy nem épül járda, mit gondolnak ezek akkor is. Tehát ezt nagyon nehéz kiszámolni a választópolgárnak az akaratát. Nem tudom, hogy Pesten foglalkozni, egyáltalán ellátnak-e Szombathelyig, vagy...
Ezzel a kétféle reakcióval?
Igen, és én pozitívnak látom ebben a helyzetben. Szombathely szempontjából, és ha megnézzük a különböző méréseket, hogy Nemény Andrásnak például milyen a támogatottsága, persze a elmúlt választás után a közvéleménykutatókat így nem kezelném aranytehénnek, de ez szerintem ez a legkritikusabb probléma, és ez az egyetlen olyan probléma, amit minden szombathelyi választó lát, hogy egyre rosszabbak az utak, és ezt önerőből, saját forrásból Szombathely nem tudja az úthálózatot jelentős mértékben és látványosan megújítani. Miközben lehet, hogy azt látja, hogy igen, tisztább a város, miközben látja, hogy sikerült más forrás szerezni járda felújításra, rengeteg járda újul meg, most már csak erre van szükség, hogy egy normális úthálózata legyen.
Igen, de valószínűleg, amit a Tóni célzott, a lehetséges, hogy könnyen lehet, hogy azt fogja levonni azt a tanulságot, hogy hát akkor itt is fideszes önkormányzatot kell választani, mert nézzétek meg akkor az a legerszeg, hogy működik itt mellettük.
Az eddigi tapasztalatai, meg ahogy én látom, inkább pont, hogy abban konzerválja ilyenkor a választót, hogy...
Ez a DAFKE maga tartás.
Igen.
Protest.
Szerintem olyan
mi csak azért is megmutatjuk, hogy...
Igen, ez az út, ugye ez nekem, majd folytatjuk el a videósorozatunkat az utakról. Egyébként majd beleszövünk ezt meg azt. Ez hihetetlen. Tehát az a hihetetlen, hogy ha laksz egy városban, nem sok igényed van, ami úgy közös egy várra. Valaki, mit tudom, képtelt szeretne, valaki nem tudom, de mindenki szeretné az utak azért, hogy ne törje ki a kereket. És a nem tudom, a politika, akinek az lenne a dolga, most én nem utálom, mert nagyjából persze te azt mondod, hogy a Fidesz azt mondja, hogy ti, mit tudom én, igaz, a politika ezt nem tudja elintézni, és az utóbbi, nem tudom, 20 évben nem volt útfelújítás. Ez valami ilyen megmagyarázhatatlanul bizarr dolog. Mindenki szeretné a városvezetés is, szeretné az ellenzék is, szeretné a választópolgár, mi történik? Semmi.
Erre szívesen kicsit szakmázgatok, hogy az útépítés, főleg, hogyha teljes burkolatcsere van, ez egy piszok drága dolog. És hogy látjuk, hogy milyen forrásokból gazdálkodik egy önkormányzat, az út az a dolog, ami rohadt drága, de hogy ha nem nyúlunk hozzá a következő 5 évbe, még akkor is lesz, egyre jobban fog rázni a kereked alatt, de hogy nem omlik le, nem, tehát a szemetet nem viszik el, az egy sokkal látványosabb dolog lenne, a szemétszállítást meg kell oldani. Az, hogy az útállapota rossz, az útállapota rossz.
Tényleg nem sokan indul a fűnyíró szezon, de jó lesz.
Igen, miért nem nyírnak esőben füvet a dolgozók. Tehát, hogy ez egy olyan dolog az út, amit így hát, rohadt szar dolog, de hogy ezen lehet húzni az időt, hogy ami már nagyon kritikus, azt lehet javítgatni, de ha nincs pénz, és nincs egy tényleg nagy összeg, akkor nem lesz egy teljes, vagy egy nagyon látványos fejlődés ebben, hanem ilyen foltozgatások lesznek, mert erre van pénz az önkormányzatnak. Ami nagyon kritikus, azt megcsinálják, de hogy ezt meddig lehet húzni, hogy bízunk abban, hogy az utak tartják a jobb állapotukat, vagy a még használható, de azért még elgurul rajta az autóm állapotukat.
Valószínűleg sokáig, mert én láttam most az ukrán felvételeket, ott is néznek ki az utak, valószínűleg 50 éve nem volt fel, de mégis vannak utak. Igaz, hogy csak a zsigával lehet elmenni rajta, vagy nem tudom mivel.
Jó, hát gyorsan a végéhez érünk, de még egy témát akkor gyorsan említsünk meg. Most nem fogunk háborúzni, inkább egy könnyedebb téma, hogy Göncz Árpádról teret neveznek el Szombathelyen, és ugye itt is volt némi vita a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy a Fideszből többen is azt mondták, hogy Göncz Árpád nem biztos, hogy méltó erre, tehát egy megosztó személyiség volt, stb. Egy olyan területet akarnak elnevezni, vagy fognak elnevezni, ugye döntött azért a közgyűlési többség.
És ott meg fog történni.
Igen, meg fog történni. Rákóczi utca elején, a Városháza mögött, ott a Srammel gyűjtemény és az Izom előtt az a kis rész, ott azzal a szolgáltatóházzal szemben a túloldalon, aminek nincs még neve.
Lehet azt mondani, hogy Göncz Árpád személyen megosztó, de így 30 év távlatából a magyar demokrácia kommunizmus utáni első köztársasági elnöke szerintem nem lehet egy olyan név, amit nem lehetne róla teret elnevezni, és főleg olyan szempontokból most egy kicsit elbagatelizálom ezt a kérdést, de hogyha Bájer Zsolt kitüntetett lovag, nem tudom micsoda, akkor Göncz Árpád a megosztó személyiség. Én erről mondjuk nehezen nyilatkozom, mert 93-ban születtem, de hogy fogalmam sincs, hogy mi volt akkor, és nem emlékszem ezekre a személyekre.
Ugye Nemény András azt hozta fel egyébként példának a közülésen, hogy ugye Antal József is egy megosztó személyiség volt, az a rendszerváltás utáni első miniszterelnök, de róla is közterület van elnevezve Szombathelyen, és annak idején nem is nagyon volt ellene tiltakozás, amikor ezt megtették.
Nem kérdés, hogy egy nagyon jelentős történelmi személyiségről beszélünk. Ilyen értelemben szerintem lehet teret elnevezni róla, és nem is nagyon tudok ellen érvet mondani ezzel kapcsolatban. Fidesz részre meg magamat tudom ismételni, hát a megosztó dolgokat, és nagyon sok olyan megosztó dolgot tudnék mondani, amiknél egyáltalán nem vették figyelembe a társadalom bizonyos véleményeit.
Jó, de azt lehetett tudni, amikor nem tudom, kinek az ötlete volt, vagy kihozta ezt be, valamilyen civil szervezet, vagy magánember javasolta ezt, hogy...
Úgy tudom, igen.
Hogy azért ez vitát fog generálni. Mert hát elég könnyű elmagyarázni, hogy
nem
miért.
Nem is most a döntéskor jött előre, közgyűlés ma másodszor tárgyalta ezt egyébként. Ugye közben beszerezték a Göncz Árpád hagyatékát gondozó alapítványnak a hivatalos véleményét, meg beszéltek az örökösökkel is, mert ugye jogilag az ő hozzájárulásuk is szükséges.
De ezek mindig ilyen szimbolikus történetek, nem? Az Antal József tér is szimbolikus. Göncz Árpád, amikor átnevezték az utcát, az volt a legelső, emlékszem, te emlékszel, te még nem is éltél. Dani, hogy amikor rendszerváltás volt, és az volt a legfontosabb, hogy akkor nem volt más ötlet, volt 30%-os infláció, mit csinálunk, nevezzük át az utcákat, és akkor ugye átnevezték az utcákat.
Települési önkormányzatok három órás testületi ülésből másfél órán keresztül utcákat nevezett.
Utána pedig mindenki ment ugye átjelenteni a személyigazolványába a megváltozott lakcímet, mert a cégek átjelentkeztek, meg nem tudom mi, megváltozott a...
A Gagarin utcával megúsztam, mert...
Az maradt. Igen.
Az maradt, mert mégis csak űrhajós.
Ja, csak egy példaként, bocsi, mert nem akarom húzni az időt.
Vártam volna még ezzel a Göncz Árpád térrel, amíg lenyugszanak a kedélyek egy kicsit.
Ti tudjátok azt, hogy én szentgotthárdi származású vagyok, és Szentgotthárdon a 90-es években, amikor megalakult az új önkormányzat, akkor ott csináltak ilyen városrészi önkormányzatokat. Az egyik városrészi önkormányzat, amely családi házas terület, a városrészi képviselő azt mondta, hogy innentől kezdve őt nem érdekli, hogy Át kell nevezni azért néhány utcát, de most olyan utca neveket fog adni, amit soha büdös életben nem kell átváltani. És az utána Orgona utca, Rózsa utca, Ibolya utca, meg ilyenek vannak ott azon a városrészen.
Ja, már Kossuthot sem lehet itt megkockáztatni.
Az én szülői házam is ott áll, ott az egyik, és Erdei utca lett a neve. Igen. Az Erdélybe vezet. Ugye, ja, bocsánat, ez csak egy kis kitérő.
Igen.
Göncz Árpádhoz még valamit esetleg?
Tényleg ezzel a kérdéssel kapcsolatban úgy érzem, hogy nem az én generációmnak a véleménye releváns itt. Én azt gondolom, hogy ezzel semmi kivetnivalót nem látok, de nem az én véleményem a releváns.
Hát gyakorlatilag ugye lesz Göncz Árpád tér, nem utca, Göncz Árpád tér, és mondtam az előbb, hogy hol, azt még pontosan nem tudjuk, hogy mikor lesz az avató. Én örülök neki egyébként, annyiban én ott lakom, nem messze tőle, tehát ott az nekem egy külön ünnep lesz majd valamikor. Hát köszönöm szépen, hogy Daninak köszönöm, hogy itt voltál ezen
nagyon
a kicsit álmos péntek délutánon. Tóninak köszi, hogy ő is itt volt, és egy kicsit így feldobta itt a dolgokat nektek, ott a videó másik oldalán, vagy hogy a kamera másik oldalán, köszönöm, hogy itt voltatok. Ezt a videót meg lehet majd nézni a YouTube csatornánkon, és még a hétvégén egy külön cikkbe is fel fog kerülni a linkkel együtt. Keressétek, nézzétek újra, bármikor újra. Én Szilágyi József voltam, és találkozunk jövő héten. Pénteken délután, ha minden igaz, a podcast péntekkel. Még egyszer kimondtam.
Igen,
hogy...
podcast.
Hát köszönöm még egyszer nektek, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!